Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a hétvégi menetrendben. A születés hetéhez közeledve egy átfogó kötetet ajánlunk, a Születés és anyaság a régi Magyarországon címmel. Olá Andrea interjúja.
Hogyan élték meg az elmúlt évszázadok asszonyai a fogantatás, a várandóság, a szülés és a gyermekágy elementáris élményeit? Milyen konkrét és titokzatos jeleket, testi változásokat észleltek, hogyan értelmezték ezeket? Milyen körülmények között hozták világra a gyermeküket, mit jelentett a mindennapi gyakorlatban a hagyományos szülészet, és hogyan vált a szülés testi-lelki támaszt nyújtó közösségi eseményből kórházakban zajló orvosok és technikai eszközök által felügyelt programmá. A kötet a 16. századtól az első világháborúig terjedő, mintegy 4 évszázadot áttekintve mutatja be mindezt korabeli ábrázolásokkal, tárgyak fotóival. Vendégem az egyik szerző, aki egyébként a könyvet szerkesztette, Krász Lilla. Vele beszélgetünk most a kötet alapötletéről és születéséről.
Hosszú története van a könyvnek. Pontosan 20 évvel ezelőtt kezdtük el néprajz kutató etnográfus kolléganőmmel, Deáki Zitával ezt a témát írásba foglalni. Már azt 2005-ös évet megelőzően is rendkívül szertágazó kutatásokat folytattunk a témában, és 2005-ben jött el az idő, hogy az első verziót megírjuk. A kötet akkor a századvégkiadó gondozásában minden dolgok kezdete a születéskultúra története Magyarországon a 16. századtól a 20. századig címet viselte, és már az is egy nagyon szép illusztrált kötet volt, és aztán 17 év elteltével, gyakorlatilag 2021 táján merült fel az, hogy újraírjuk, hiszen annyi minden történt azóta mi kutatásainkban is, meg a saját életünk alakulásában is, úgyhogy egy nagyobb tudományos projektum, amelyet a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpontban egy lendületkutató csoport, amelyet Erdély Gabriella történész vezet, mozaik családokról szóló kutatócsoport is az utolsó lökést megadta ehhez, hogy ismét nekiálljunk, és újra gondoljuk a 17 évvel korábban megjelent kötetet, úgyhogy így aztán ismét elkezdődött a munka, és azt hiszem, hogy mind módszertanilag, mind a forrás használatot tekintve, hát az azóta mind a nemzetközi térben, mind pedig Magyarországon megszaporodó szakirodalmat is figyelembe véve, gyakorlatilag újraírtuk ezt a kötetet. Új címet is kapott a kötet, Születés és anyaság a régi Magyarországon. A koraikortól egészen a 20. század elejéig követjük nyomon nagyon szertágazó témákban. Az anyaság, a nők helyzete, a gyermek érkezése körüli emberéletfordulóhoz köthető időszakot. Leginkább most azt mondanám, hogy egyfajta tudástörténeti megközelítést adtunk ennek. A tudástörténet azért egy jó megközelítés, mert nagyon sok minden belefér. Tehát a történettudomány módszertana, a néprajztudomány, a tudománytörténet, a mentalitástörténet, antropológia, helyenként egyháztörténet, illetve teológiai megfontolásokat is belevittünk, és hát még a képi források elemzése révén ugye a művészettörténet. Tehát nagyon sok oldalról, sokféle perspektívából próbáltunk meg korszakról korszakra egy koherens narratívát megalkotni. A források is nagyon sok színűek, amelyeket föl tudtunk használni ebben a kötetben. A 16-18. Század, mindig azt szoktam mondani, hogy ez az orális kultúráról szól. Alapvetően beszéd alapúak az ismeretek. Nagyon nagy szerepe van, már komoly háttér intézménye alakul ki már az írásbeliségnek erre az időszakra Magyarországon is, de mégis az életről, halálról, az emberi élet vezetéséről, életvezetésről szóló ismeretek nagy része a szóbeli közlés alapján jut el a társadalom legkülönbözőbb rétegeihez, prédikációk, halotti prédikációk formájában. Ugyanígy tulajdonképpen a beszéd írott változataiként tekintettünk a különböző peres anyagokra, peres aktákra, tanúkihallgatási jegyzőkönyvekre, és aztán ez után következett a források második szintje, melyet hát modern kifejezéssel élve ego-dokumentumoknak nevezhetünk, tehát korabeli levelezések, elsősorban nyilván a 16-18. Századból inkább főúri levelezések azok, amelyek megmaradtak, és naplófeljegyzések szolgáltak alapul, és hát a források harmadik szintje pedig azok a már tudományos igénnyel megírt orvosdoktori disszertációk, orvosi jelentések, sebészi feljegyzések, amelyek hát a szülés körüli teendők kapcsán születnek, illetve a hivatal már a 18. században egyre inkább professzionalizálódó intézményhálózat, közegészségügyi intézményhálózat, amely éppen ebben az időszakban épül ki, annak az örvén születnek meg, és aztán volt egy negyedik szintje a forrásoknak, nagyon nagy hangsúlyt fektettünk ebben a kötetben a tárgyi világ, a dolgok, a tárgyak bemutatására. Egyenrangú forrásként kezeltük a szöveges forrásokkal azokat a tárgyakat, amelyek a gyermek várása, érkezése és az első hónapjai kapcsán különböző történeti időszakokban szóba jöhettek. Hát ez egy óriási muzeológiai munkát is igényelt, hogy megfelelő reprezentatív darabok összegyűjjenek. Sokféleképpen lehet egyébként ezt a könyvet olvasni.
Szót kellene arról tenni, hogy különböző társadalmi rétegek életébe belelátunk, tehát a paraszti világot ugyanúgy látjuk, mint az arisztokrata családok lányait ebben a helyzetben, és hogy milyen helyzetben, erről is beszéljünk, mert azért ott vannak a nők, akik nem tudnak gyereket szülni, vagy ott vannak a megesett lányok, ugye a várandós lányok. Nekem ez a legizgalmasabb ebben, hogy mennyi tudásuk volt a saját testükről a 16.-17. században.
Nem volt könnyű rekonstruálni, különösen a korai időszakokra nézve, azt a női tudást, amelyet saját testükkel kapcsolatban megszerezhettek. Mindazonáltal az nyilvánvalóvá vált, főleg az ego-dokumentumokból, a női levelezésekből, nők által írott férjükhöz, vagy női családtagokhoz írott elsősorban arisztokrata levelezésekből, hiszen ebből a korai korszakból elsősorban arisztokrata levelezések állnak rendelkezésre. Nem volt könnyű nyilvánvalóan rekonstruálni, hiszen ez a tudás nagyon sokféle forrásból származott, ez nyilvánvaló volt. Látás, hallás, tapintás, utánzás alapon szerezték meg azt a tudást, ami a saját testi változásaikat jelezte, értelmezhetővé tette. Uh-huh. Fontos magunk előtt látni azt az életformát, és azt az életközösséget, ahogyan a kislányok, nagylányokká váltak, ezt a teret, ahol mindez megtörtént. Ugye az arisztokrata levelekből főúri udvarok bontakoznak ki. Az udvarok nagyon különböző társadalmi rétegekhez tartozó nőket egyesítettek, tehát ott volt az arisztokrata család gyermeke, ott voltak a szolgálattevők, az uradalom népe, mindig akadt egy-egy olyan szolgálólány, vagy éppen saját anyja, vagy rokona, aki várandós volt, vagy éppen a szülés idejéhez közelgett, vagy éppen a gyermekágy időszakát feküdte. Tehát kicsi gyermekkor óta egyszerűen látta, hogy mikor mit kell tenni, hogyan kell az adott helyzettel megbirkózni, az adott nehézségeket hogyan lehet elviselni. Tehát a tudást, tehát úgy kell felfogni tulajdonképpen ezeket az uradalmi központokat, amelyek, tehát hangsúlyozom, nagyon különböző társadalmi rétegű nőket egyesítenek, mint valamiféle női tudásközpontot, amit láttak kisgyerekkortól mélyen képek formájában bevésődött. A másik forrás pedig, és ezt igyekeztük láthatóvá is tenni a kötetben, hát itt napi, heti szinten templomba jártak, tehát egy szakrális tudatosság az, amely ezt az időszakot jellemzi, tehát abszolút a kereszténység létértelmezési keretében kell mindezeket az életeseményeket elképzelnünk, tehát a rendszeres mise, istentisztelet látogatás alkalmával. A prédikációk, a fennmaradt, írásban fennmaradt prédikációk bizonyítják azt, hogy időről időre a gyermekvárásról, a szoptatás fontosságáról a papok és lelkészek is beszéltek, és hát hirdették az aktuális álláspontot, és hát elsősorban ugye például szoptatásra biztatták ugye a nőket. Szoptatás az különösen gyakori témája ezeknek a prédikációknak, és hát nem mellékes az sem, hogy mit látnak, mi az a képi benyomás, amely őket a templomokban körbeveszi. tele vannak vizitáció, angyali üdvözlet ábrázolásokkal, szoptató madonna ábrázolásokkal, ezek mélyen bevésődő képek, amelyek így együttesen, mindazt, amit a napi életük során a női közegben tapasztalnak, amely őket körülveszi, és ezek a különleges, tehát istentisztelet, illetve mise alkalmak képi és hallott szóbeli közlései, ezek mind egy nagyon is egységes képet alkotó tudást fognak eredményezni.
Az egyház szerepéről beszéltél most, és az jutott eszembe, hogy ezzel együtt, hogy így segítette végül is a lányokat, a nőket, akár korlátot is jelenthetett, ugye, mert a születésszabályozással kapcsolatban, a házasságon kívül született gyerekkel kapcsolatban, akár a bábák szerepével kapcsolatban, szóval egy számos olyan téma volt, amiben pedig volt mitől tartani. Ez is ott van benne a könyvben.
Igen, különösen a korai évszázadokra nézve nem könnyű ezeket rekonstruálni, hiszen ezek a titkok mezeire tartozó életesemények, nagyon szomorú és tragédiaként megélt életesemények. Nagyon ritka az, hogy akár vetélésről, akár házasságon belüli vetélésről is szó essen. Tehát ezek az elrejtett életesemények, azok, amikről hallgatnak tulajdonképpen a források. Igazából, hát amikor drámaivá válik, és kiderülnek ezek a dolgok, akár egy eltitkolt állapotosság, vagy hát a meddőség, az pedig hát különösen nagy csapást jelentett. Talán azt kell, hogy mondjam, a 16-18. Században egy eltitkolt terhesség egyenrangú csapás volt egy nő életében az, hogyha házasságában, ugyan házasságban él, de az meddő volt. Tehát nagyjából a társadalmi értékrendben, hát nagyjából hasonló megítélésben részesült ez a nő.
Paraszti családokban azért, mert kellett a dolgos kéz.
A dolgos kéz.
Az arisztokrata családokban, meg az öröklés miatt.
Tehát kardinális kérdés, az nagyon fontos magunk előtt látni, hogy ilyen formán társadalmi rendtől, rangtól függetlenül a nő helyzetét egy házasságban is valójában azok után, hogy Isten színe előtt házasságot kötött, azok után igazából az első gyermek érkezés, és hát lehetőleg fiú gyermek érkezése erősítette meg. Ez pontosan az öröklés, a dolgos kéz, a család nevének a továbbvitele szempontjából is, ez azt hiszem a legfontosabb. És hát innentől kezdve nagyon sokszor szavak voltak csak azok, amelyek támpontot nyújtottak egy-egy forrásban, ilyen elejtett, véletlenül elejtett szavak, például ahogyan a megváltozott állapotát a nők apostrofálták, hogy szörnyű nyavajám, nehezes állapot. És akkor sokszor mindezekből lehetett következtetni arra, hogy itt valami nagyon negatív élményként megélt állapotról van szó. És aztán természetesen egyéb hát jogtörténeti források azok, amelyek hát nagyon szigorúan szabályozták és szankcionálták tulajdonképpen ezt a korabeli értékrendbe be nem illeszthető, a rendet megbontó, a közösség, a család, és aztán a közvetlen közösség rendjét megbontó életeseményeket. Nagyon fontos azt is magunk előtt
látni. De mire gondolsz?
Például egy falusi közösségben egy eltitkolt terhesség, vagy egy meddő nő bizony közbeszéd tárgyává is válhatott.
Szereztek egy gyereket egy más társadalmi rétegből, alácsúsztatott gyerek?
Igen, itt nyilván a nő helyzetének a megerősítése, és hát a név továbbvitele szempontjából volt, tehát szinte elviselhetetlen állapot, ugye, egy házasságban. Amennyire ezt rekonstruálni lehet, a gyakorlat az volt, hogy akár más társadalmi rétegből is, tehát a elérhető közelségben, esetleg egy házasságon kívül megfogant nőnek a gyermeke, és aztán egy időre ugye az alácsúsztatást igénylő nő, az pár hónapra ugye félre is vonult, el is vonult a világtól, és aztán egyszer csak egy gyermekkel tért vissza, mondván, hogy házon kívül szült. Tehát erre van példa. Ez teljesen különböző, és erről is azért inkább hallgatnak a források, hogy ez ténylegesen ennek mi volt a gyakorlata, és hogy történt, de tényszerűen ugye ezt lehet tudni már a végeredményt.
Sok könyv szól arról, hogy mit meg nem tett
egy fiatal lány, hogy ne legyen gyereke. És a bábák, vagy javasasszonyok, vagy füvesasszonyok, vagy mikor, igen, hogy hívták őket, az is érdekes, hogy az ő egzisztenciális helyzetük milyen volt. Mi kényszerítette rá, hogy alkalmanként erre is kaphatók voltak, hogy a magzatelhajtásban segítkezzenek. Milyen volt az ő társadalmi megítélésük?
Egy nagyon összetett szerepe van az adott közösségben egy bábának. A közegészségügyi rendszer megszületése előtt, ez a 18. század második fele, Európa szerte egyébként, így a Magyar Királyság területén is. Mária Terézia reformjainak köszönhetően, illetve azok indítanak el egy racionalizálási folyamatot és egy szakszerűsítési folyamatot. Ezt megelőző időszakban, tehát mondjuk az általunk tárgyalt korszak kezdetétől, 16. századtól néhány város esetleg statutumaiban szabályozta mondjuk a város bábájának a jogosítványait, kötelezettségeit, abban általában belefoglalhatták azt, hogy nem segítkezhet ugye magzatelhajtásban, de amúgy tulajdonképpen az adott közösség szokásrendje szabta meg, hogy meddig terjed egy bábának tekintett nő, hiszen még mint önálló professzió még nem létezett, vagy hivatalos professzió még nem létezett. Tulajdonképpen egy spontán kiválasztódás volt az, amely a szülésnél segítkező nők kiemelt szerepét megadta, meghatározta. Általában idősebb, többszörösen önmaga is szülésen átesett nő, ügyeskező és megbízható, titoktartó. Tehát ezek mind nagyon fontos tulajdonságok voltak, hogy valakit egy női közösség többször saját szüléséhez elhívjon. Ez egy bizalmi foglalkozás volt. Nagyon ambivalens is a bába megítélése a női közösségen belül. Épp annyira tisztelik a tudását, felnéznek rá, de ugyanakkor félik a bábát, hiszen minden család életébe belelát és titkok tudója.
Krász Lillával, a Születés és anyaság a régi Magyarországon című könyv egyik szerzőjével, Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva még maradunk ennél a könyvnél, azonnal jövök.